Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 47. Zsoltárt énekeljük, a 47. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. No, minden népek, örvendezzetek és tapsoljatok, Istent áldjátok! Foglaljunk helyet testvérek, és a 488. énekünket lapozzuk fel, és énekeljük ezt az énekünket, dicsérve Istent. A 488. énekünket mind a négy versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik, szent vagy, szent vagy, szent vagy. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvassuk. A 99. Zsoltárban így áll előttünk Isten írott igéje. Az Úr uralkodik, reszkessenek a népek. Kérubokon ül, remegjen a föld. Nagy az Úr a Sionon, és magasságos ő minden nép felett. Tiszteljék a te nagy és rettenetes nevedet, szent az. És tisztesség a királynak, aki szereti a jogosságot. Te megerősítetted az egyenességet. Jogosságot és igazságot szereztél Jákobban. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, és boruljatok le az ő lábainak zsámolya elé, szent ő. Mózes és Áron az ő papjaival, és Sámuel, az ő nevét segítségül hívókkal együtt, segítségül hívják vala az Urat, és meghallgatá őket. Felhő oszlopban szólt vala hozzájuk, megőrizték az ő bizonyságtételét, és rendeletét, amelyet adott vala nékik. Uram, mi Istenünk! Te meghallgattad őket, kegyelmes Isten voltál hozzájuk, de bosszú álló az ő hiába valóságaik miatt. Magasztaljátok az Urat, ami Istenünket, boruljatok le az ő szent hegyén, mert szent az Úr, a mi Istenünk. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Magasztalunk téged, és áldjuk a te nevedet, szentséges mennyei atyánk. Te vagy méltó erre egy és egyedül, és ezért szeretnénk ezt most megtenni. Neked adni a tisztességet, a dicsőséget, a magasztalást. Segíts bennünket, hogy mindez egy szívből és egy lélekből, gyülekezetünk teljességének szívéből és lelkéből szállhasson hozzád, és ne csak egy gyülekezet ajkaival dicsérjen téged, hanem valóban a lelke mélyéből fakadóan. Atyánk, áldunk téged most a te szeretetedért, melyel újra meg újra hozzánk fordulsz. Köszönjük, hogy amikor bejöttünk ma ide, akkor is a te szeretetedről szólt az ige. Magasztalunk téged a te fölfoghatatlan és örökkévaló, rendíthetetlen, csodálatos szeretetedért, amellyel a te népedhez, a tieidhez fordulsz, és így hisszük, hogy hozzánk is. Áldunk téged, mert szeretetet tükröződik az egész életünkben, abban, hogy itt lehetünk, abban, hogy dicsérhetünk téged, abban, hogy együtt lehetünk, abban, hogy megszólalsz közöttünk az igén keresztül, abban, hogy békességben lehetünk, abban, hogy egészségesek, épek lehetünk, abban, hogy rád figyelhetünk és megérthetjük a te szavadat. Köszönjük te néked, Urunk, mindezek fölött a te szeretetedet, melyet a te egyszülött fiadban megmutattál, ami drága megváltónkban, az Úr Jézusban, akiben eljöttél erre a földre, aki által elvetted bűneinket és a kárhozatunkat, a poklunkat, és megszabadítottál bennünket az örök életre, a veled való örök közösségre. Áldunk téged azért, mert megkerestél bennünket, és újonnan szültél az igéd által, a te nagy-nagy szeretetedből. Köszönjük, hogy hitet adtál a szívünkbe, köszönjük, hogy magad mellett tartasz bennünket, köszönjük, hogy őrzöd és véded a mi életünket. Köszönjük te néked, hogy szeretetedet ízlelhetjük, úgy a földi dolgaink tekintetében, mint lelki javaink tekintetében is. Hadd magasztaljunk téged, atyánk, és hadd dicsérjünk most téged. És hadd kérjünk arra, hogy szeretetedből szólalj meg itt is, és minden helyen, ahol az ige hirdettetik. Kérünk, hogy áld meg a mi szívünket is, de mindazok szívét, akik vágyják és szomjazzák a te szavadat bárhol ebben az országban, vagy azon határain kívül. Köszönjük te néked, hogy rád tekinthetünk, és előtted hódolhat a mi szívünk. Szerető mennyei atyánk. Amen. Kedves testvérek, énekeljük igehirdetés előtt a 166. énekünknek az első versét. A 166. énekünk első verse így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Szent lelkedet ma töltsd ki ránk!
Thank you.
Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a második helvét hitvallásunknak a mai napra vonatkozó részét.
Kedves testvérek, újra visszatérünk a minket tanító kérdésekre és válaszokra. Még mindig a Fiú Istenről tanít bennünket a káténk. Hogy érted azt, hogy felméne a mennyekbe? Hogy Krisztus a földről tanítványainak szemelátára emelkedett fel az égbe, és ami javunkra ott van, míg majd ismét eljön, hogy ítéletet tartson elevenek és holtak felett. Nincsené velünk Krisztus mind e világ végezetéig, amint azt nékünk megígérte? Krisztus valóságos ember és valóságos Isten. Emberi természete szerint nincs többé e földön, de istenségére, fenségére, kegyelmére és lelkére nézve soha nem távozik el tőlünk. Nem válik-e el így módon egymástól a Krisztusban való két természet, ha az emberi természet nincs mindenütt ott, ahol az Isten természet ott van? Semmiképpen nem, mert az isteni természet megfoghatatlan, és mindenütt jelen való lévén, ebből szükségképpen következik, hogy magára öltött emberi természetén kívül is létezik, de ugyanakkor abban magában is benne van, és vele személy szerint egyesülve marad.
Kedves testvéreim, Isten igéjét hallgassuk meg Máté evangéliumának 6. részéből, a 9. verstől a 13. versig. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Kedves testvérek, a mi atyánknak most a következő kérése van előttünk. Jöjjön el a te országod. Jöjjön el a te országod. Ennek a kérésnek a megértéséhez induljunk el a bibliai történelem szemlélettől. Egészen Dióhéjban Isten úgy adja elénk, hogy az emberi történelemnek van kiinduló pontja és van végpontja. Teremtéstől az újjáteremtésig tart. Középpontjában a Golgotai kereszttel, az Úr Jézus megváltó áldozatával. A világtörténelmet a középkorig Európa iskoláiban erre a bibliai történelem szemléletre építve tanították. A felvilágosodás hatására azonban ezt a történelem szemléletet elvetették. És teret nyert egy másik, racionalista, majd aztán a hegeliánus felfogás, miszerint az emberiség történelme az evolúció törvényének az uralma alatt áll, így szükségszerűen és folyamatosan fejlődik a tökéletességbe, sőt, az egyre tökéletesebb tökéletességbe, és még az annál tökéletesebb tökéletességbe. Ez az optimista történelem szemlélet uralta az emberek gondolkodását egészen az első világháború végéig, de aztán a világgazdasági válság, aztán második világháború, számtalan regionális háború, a sokasodó szociális problémák, járványok kitörése, és egyéb katasztrófák hatására az emberek egyre inkább elvesztették ezt az optimista történelem szemléletet. Noha a világnak ezen a felén, ahol a marxizmus-leninizmus elterjedt, még hosszú évtizedeken keresztül ismételgették nekünk, hogy bizony hát csak tart ez a fejlődés, és végül majd csak megérkezünk a kommunizmusba, a földi mennyországba,
Hát nem egészen jött be ez a dolog, és úgy tűnik, hogy nem is fog bejönni. Lehet, hogy némelyeknek bejön a földi mennyország elérése, de azért a társadalmak egésze a világnak ezen a fertáján nem egészen ebbe az irányba halad. Ma már egyre nehezebb olyan európai polgárokat találni, most már így fogalmazzuk, akik még hisznek a szebb jövőben, és egy pozitív jövőkép rajzolódna eléjük. Sokkal inkább reménytelenség jellemzi az embereket. Ez a kortárs európai kultúrában, közelebbről az irodalomban egészen kézzelfogható, mert átjárja a mai irodalmat, a színvonalas irodalmat, nem a ponyva irodalmat, átjárja a fagyos kétségbeesés, a cinizmus, a beletörődés, a rezignáció, a nincs jövő életérzése. Ezt még ráadásul föl is erősíti az emberekbe a média, amiben állandóan ilyen, olyan katasztrófa filmeket mutogatnak nekünk, amik bemutatják, hogy milyen lesz a világ 20, 30, 50, 100 év múlva, és látjuk egy nagy pusztaság, él 20 ember, akik egymást marják még mindig. Megsemmisülést jósolnak ráadásul ugye a tudósok is, jövőkutatók vagy környezettel foglalkozó tudósok. Hát beszélnek ugye a globális felmelegedésről, ami egyre súlyosabb problémákat vet fel, és így tovább az emberekben. Mindez még tovább erősíti ezt az életérzést, hogy nincs jövő, nincs jövő. Ez a jövőtlenség, vagy sötét jövőkép, testvérek, ez súlyos problémákat idéz elő a társadalmakban, a magyar társadalomban is. De most ebben nem akarok belemenni, de beszélhetnénk a gyerekvállalásnak a hiányáról, és sok minden egyébről, de most hagyjuk ezt a dolgot. Nem csak a társadalom egésze szenvedi meg azonban ennek a pozitív jövőképnek a hiányát, pontosabban azt, hogy egy egész sötét jövő rajzolódik elénk, hanem az egyes emberek is. Az egyes hétköznapi emberek. Az egyes emberek ugyanis megérzik azt, hogy nem csak, hogy a történelemnek nincs pozitív végcélja, hanem az én életemnek sincsen tulajdonképp. Nem csak az emberi történelem céltalan, hogy így mondjam, hanem az én földi életem is céltalan. Az én saját élettörténetem, az én életem is voltaképp értelmetlen. Értelmetlen. Ez az életérzés vagy felismerés folyamatosan és egyre nehezebben, hogy így mondjam, bontakozik ki, de kibontakozik az emberekbe. Hát különösen az ember arra gondol, az egyes emberke, az egyén, te és én, hogy az életünk végére ráadásul valószínűleg meg is kell halnunk, ugye? És a halál ott mered a szemünkbe, nem tudjuk, hogy pontosan mikor ér utol bennünket. Éppen valamelyik nap hallottam egy hírt, hogy egy 41 éves hölgy halt meg, körülbelül 6 hét alatt vitte el a rák. Én nem tudjuk, hogy mikor tör ránk a rémisztő, sötét vég. Hát nem csak a történelem siet a sötét vég felé, a halál felé, hanem még benne ráadásul az én kis életem is. Lehet, hogy a történelem majd később érkezik meg oda, én meg előbb érkezem meg a halálba. De hát ez a rémkép, ez eléggé értelmetlenné teszi az életet, és csak erősíti bennünk azt az életérzést, hogy nincs tulajdonképpen túl sok értelme az életünknek. Ebben a helyzetben aztán az emberek úgy döntenek, nem biztos, hogy tudatosan, mert nem hiszem, hogy ez tudatosan zajlik, inkább öntudatlanul vagy érzés szintjén, úgy határoznak valahol az életükbe, hogy nincs más, élni kell a mának. Élni kell a mának. Ha már előbb-utóbb nem tudom, mikor meghalok, ráadásul a történelem is meghal előbb-utóbb, elégünk, vagy mit tudom én, mi lesz velünk, de az még csak hagyján. Én befutok itt a koporsóba, ugye, meghalok, hát akkor mit tegyek? Élek a mának. Élek a mának. Nem fektetek be a jövőbe, hanem csak a mába. Felélem a jövőt, mit érdekelnek engem a következő generációk, a saját unokáim se nagyon érdekelnek. Az érdekel, hogy én az én kis nyúlfarknyi életemben jól érezzem magamat. Minek várjam lógó orral a kivégzést ebben a börtönben? Igyekszem a síralomházat komfortossá tenni. Jó autó, szórakozás, bulizás, jól öltözni, elmenni ide-oda a világba, élvezni az életet, amíg lehet. Hát így válik a társadalom, hogy szaporodnak az ilyen gondolkozású, meg életérzésű emberek azzal, amit látunk, ilyen széteső, széthulló embercsoportá, amiben elmagányosodó, önző és élfajhász emberek élnek felelőtlenül máról holnapra bulitól buliig. Ráadásul erre az élet folytatásra, élet ritmusra még a média is ösztönöz bennünket. Mindeközben persze lassan meghal a kultúra, nem csak a magyar kultúra, hanem úgy általában az emberi kultúra. Hát ilyen környezetben élünk, testvérek, és ilyen környezetben élnek a gyerekeink is. Lehet, hogy az idősebbek annyira ezeket nem érzékelik már, de szerintem érzékelik, és nem is nagyon tudnak vele mit kezdeni, de a fiatalabb generáció az pontosabban jobban érzi az életérzést. Hát egy ilyen reménytelen világban hangzik el most Jézus Krisztus követőinek az imádsága, hogy tudnilik, jöjjön el a te országod. Jöjjön el a te országod. Mit kérünk itt? Az Atya országa, testvérek, maga a kifejezés elsősorban nem egy földi birodalmat takar. Tehát ne úgy képzeljük, hogy az Atya országa, jöjjön el a te országod, az Atya országa az egy ilyen, mint hogy voltak ilyen földi birodalmak, mint az Asszír birodalom, meg a Szovjet birodalom, meg a harmadik birodalom, ne így képzeljük el, mert a szó elsősorban nem egy ilyen földrajzilag körülhatárolható országot jelent, hanem Jézus által használt görög kifejezés elsősorban Istennek, az Atyának az uralmát, az uralkodását, az országlását jelenti. Basileia tu teu, így hangzik görögül. Isten országlása. Azt kérjük elsősorban, testvérek, hogy jöjjön el Atyánk országlása, uralkodása. Regnáljon az egész földön, nem az egész földön, a földnek egy részén, nem a földnek egy részén, hanem az egész mindenség fölött. Valósuljon meg az ő országlása, és így váljon az egész mindenség az ő országává. Valósuljon meg, jöjjön el az Atyánk országlása, regnálása, uralkodása. Egyszerű szavak ezek, amiket Jézus a tanítványainak a szájába adott, de felfoghatatlanul hatalmas dolgot kell kérnünk, ha Jézus tanítványai és az Atya gyermekei vagyunk, testvérek. Felfoghatatlanul hatalmas dolgot kérünk. Jöjjön el és valósuljon meg a mi Atyánknak az országlása. Lépjen trónra, Atyánk, a mindenség trónjára, és tegye az egész mindenséget, amit teremtett, az ő birodalmává, az ő királyságává. Hát Jézus szavaival kérjük ezt a hatalmas dolgot, testvérek, kérjük, mert mi ezt elérni nem tudjuk, de kérni tudjuk, és kérhetjük is, hogy Atyánk, jöjjön el a te országod, valósuljon meg a te országlásod, mert jelenlege földnek és mindenségnek úgy tűnik, hogy trombitorlói vannak. Itt a te trónodat mások akarják elfoglalni, akik tagadják a te létedet. Azok uralják ezt a földet, akik tönkretesznek mindent. Tönkreteszik az embereket, az emberi kapcsolatokat, a hitet, az erkölcsöt, a tudományt, nem csak a világnak ezen a fertáján, más fertáján is. Tönkretesznek mindent, és a pokolba, a káoszba taszítanak. Jöjj el és számolt fel a téged megvető bolondoknak, a nevetséges törpéknek, kiskirályoknak az uralmát, és vedd az uralmadat a magad vállára. Regnálj te! Kerüljön már a mindenség a te uralmad alá, Atyán! Jöjjön el a te országod! Kérdezzük azonban, milyen uralom atyánknak az uralma. Hogy milyen uralom az? Hát ne próbáljuk így kitalálni, hogy na hát milyen uralkodó is voltak ennek a világnak. Voltak itt uralkodók, ugye Stalin, Rákosi, már majdnem Rakosit mondtam, Rákosi, meg voltak mások is. Atyánk olyan uralkodó, mint ezek? Nem, mert ezek a nevetséges kiskirálykodó törpék. Atyánk nem ilyen uralkodó, mint ezek. Atyánk, hogy milyen uralkodó, azt Jézusról tudjuk leolvasni, testvérek. Az Úr Jézusról, mert benne megjelent az Atya ezen a földön. Aki engem látott, látta az Atyát. Vagy én és az Atya egy vagyok, mondja Jézus. Amikor az Úr Jézusban megjelent az Atya ezen a földön, akkor uralkodott. És amikor megvalósult Jézuson keresztül az Atyának az uralma, akkor látjuk, hogy milyen uralkodó a mi Atyánk. És mi van ott, ahol ő uralkodik? Ahol Jézus által uralkodott az Atya, ott öröm lett. Öröm lett az emberi szívekbe. Öröm lett, amikor megsokasította a kenyeret. Amikor meggyógyította a leprásokat. Amikor föltámasztotta a halottakat. Öröm lett. Ahol Jézus által uralkodott az Atya, ott boldogság lett. Az a boldogság, amiről a boldog mondásokban beszélt Jézus, ugye? Boldogok a lelki szegények, és a többi, és a többi. Ahol az Atya uralkodik, testvérek, ott boldogság van. Ahol az Atya országol és regnál, ott szabadság van. Emberek szabadultak meg Jézus által a bűneiktől, a félelmeiktől, a szorongásaiktól, a sátánnak a hatalmából, megszállottságtól, a pokoltól. Ahol az Atya uralkodik Jézus által, ott tisztaság van. Mert Jézus körül nem is maradtak meg a tisztátalan emberek. Ő megtisztította az embereket. Az Atya uralma alatt megtisztulnak az emberek. Lelki értelembe. Ahol az Atya uralkodik, ott igazság van. Ott nincs a hazugságnak tere. Ahogy Jézus körül nem lehetett a hazugoknak megmaradni, és ő maga nem is hazudott soha. Jézus körül a szentség, a jóság, a szeretet van. Ahol Jézus által uralkodik az Atya, ott emberek és körülmények a békesség állapotába, a harmónia, a rend állapotába kerülnek. Testvérek, ki tudná elmondani és érzékeltetni velünk, hogy az Atya milyen csodálatos uralkodó, és ahol ő elkezd uralkodni, ott milyen rendkívüli és számunkra vágyott, de elképzelhetetlen dolgok valósulnak meg. Az Atya, ahol regnál, ott jó lenni, ahogy jó volt Jézus közelébe lenni, és ahogy jó ma is Jézus közelébe lenni. Mert akik saját életünkben tapasztalhatjuk, hogy amíg a magunk urai voltunk, addig hogy éltünk, aztán átkerültünk az Atya uralma alá, és azóta hogy élünk, hát azért egész más lett a dolog. Az életünkben sok öröm, boldogság, harmónia, tisztaság, igazság, és sok minden más pozitívum költözött. Hála a mi Atyánk uralmának. Mert ez így kicsibe is igaz, hogy ahol ő uralkodik, ott az élet is olyanná válik, amilyenné. De most ne csak a mi kis életünkre gondoljunk, hanem elsősorban a világ mindenségre, testvérek. Ahol az Atya uralkodik, ott békesség, ahogy a héberek mondják, ugye shalom, ez a rend, a harmónia, minden a maga helyén van. Ott ez lesz. Nem kell itten Stálinra gondolnunk, meg Bushra, meg én nem tudom kire, azok uralkodjanak, ahogy tudnak. Az Atyánk uralma, az csodálatos uralom. Nem kell tőle félni egyáltalán egyikünknek se. Jöjjön el a te országlásod. Mondhatjuk igazi szívbeli vágyjal, ha látjuk, hogy milyen csodálatos uralkodás az, milyen csodálatos országlás, regnálás. Mondjuk nyugodtan, sőt, mint egy szenvedélyes vágyjal is mondhatjuk, hogy jöjjön már el a te országod. Jöjjön el a te országlásod. Hogyan jön el az? Kérdezzük harmadszor. Testvérek, az Atya uralmát megint azzal az elhatárolással kezdem, hogy nem emberek idézik elő. Vagyis nem emberek fogják az Atyánkat, hogy így mondjam, már trónra ültetni. Nem úgy van, hogy na, a földi hatalmasok, ugye politikusok, gazdasági vezetők, katonai vezetők, világkormányzat, ENSZ, mit tudom én, kicsodák, addig-addig fáradoznak, hogy egyszer csak elkészítik Isten trónját, és egyszer csak azt mondják, most már jöhetsz, mennyei atya, és foglald el a trónt, amit elkészítettünk neked, és mostantól legyél te a mindenségnek az egyetlen és kizárólagos ura, és valósítsd meg a te országodat. Hát ezek az említett vezetők, politikusok, vagy gazdasági, vagy katonai vezetők, vagy vallási vezetők nem is fáradoznak ilyenen egyébként, eszükbe se jut ez, hogy ők Istennek trónt készítsenek, mert ők maguknak akarnak trónt készíteni, vagy legfeljebb az Antikrisztusnak fognak tudni trónt készíteni. De ne így gondoljuk, hogy itt az emberi tárgyalások, meg dialógusok, meg mit tudom én, milyen összefogások által egyszer csak az emberek előkészítik Isten trónját, aztán Isten előlép, azt elfoglalja a trónt. Nem is úgy képzeljük, hogy majd az egyház addig, az egyházak, ugye most van nagy szememben nagy ökumenikus találkozó, ahol az igazságra senki nincs tekintettel, de az egységet mindenki nagyon akarja, majd mi az egyházak, majd összefogunk, és akkor majd mi megvalósítjuk a békés, egységes Európát, majd mi elkészítjük az Isten trónszékét, aztán csak szólunk, hogy jöjjél, atyánk, és foglald el már a világ trónját. Mert mi elkészítettük neked a tróntermet és a trónszéket Rómába egyébként, ugye ott van fölállítva az Isten trónja, ott lesz fölállítva. Nem, testvérek, nem. Nem, mert az egyház majd kitakarítja az országot, meg a világot, meg előkészítjük az Isten számára terepet, hogy foglalja el aztán a trónt végül, már csak ennyi dolga van neki. Nem, testvérek, jöjjön el a te országod? Hát azt mondja Jézus, hogy elközelített az Istennek országa. Közel jött az Isten országa. Az atya, a testvérek uralma az nem ilyen emberi erőfeszítések megkoronázásaképpen jön létre, hanem az atya egyszer csak maga fog előlépni, és az egyházaknak, meg minden egyéb intézménynek, meg világszervezetnek az erőködései ellenére fölállítja maga trónját, és megvalósítja maga uralmát. Nincs szüksége se egyházakra, se ENSZ-re, se mit tudom én, NATO-ra, meg én nem tudom még kire. Nincs szüksége az Istennek ahhoz, hogy uralmát megvalósítsa. Ő egyedül fog előlépni, ítéletet tart ezen felsorolt tényezők fölött, megkapják a méltó büntetésüket, és ő átveszi a trónt, és a mindenségnek a trónjára ül. Soha ne gondoljuk úgy, hogy itten majd az Isten, mint uralkodó, a számára előkészített helyre majd úgy betoppam, mint hogy én ide toppantam erre a szószékre. De nem én készítettem. Isten maga elkészítette a maga trónját, áll is ez a trónszék, és ezt elfogja maga idején, az ő saját rendje és ritmusa szerint, és tervei szerint el fogja foglalni. És fölállítja az ő országát, regnálni fog a mindenség fölött. Így is mondhatjuk ezt, testvérek, hogy nem alulról épül fel az Istennek az országa, hanem felülről száll le, ugye? Minden tökéletes dolog, mondja az ige, felülről jön, nem alulról épül. Alulról Bábel tornya épül. Felülről az Isten országa száll alá. Ami alulról épül, arra rászakad az Isten ítélete, nem csak úgy, mint Bábel tornyánál, hanem úgy egyáltalán. Az új, a modern Bábel tornyára is rászakad. Az Isten országa meg eljön, felülről száll alá. Az atyánk országa, testvérek, megvalósul. Ugyanakkor csodálatos dolog, hogy az Úr Jézus azt mondja nekünk, hogy ti meg imádkozzatok ezért. Ti mondjátok azt, hogy jöjjön el a te országod. Jöjjön el, valósuljon meg atyánk a te országlásod. Imádkoznunk kell azért, ami el fog jönni, mert megígértetett. Kérnünk kell, mert az atya a mi imádságainkra is el fogja hozni az ő uralmát, és fölállítja az ő országát a mindenségbe. Sőt, azt is kell tudnunk, testvérek, hogy az Úr Jézus azt is mondta nekünk, hogy keressétek először az Isten országát. Vagyis törekedjetek arra, ti hívő emberek, hogy az atya uralkodhasson fölöttetek. És az legyen az életetekben a legelső, a legfontosabb dolog, hogy mit akar ő, és azt cselekedjétek. Éljetek az ő akarata szerint. Engedelmeskedjetek, vessétek alá magatokat neki. keressétek először, ne azt kövessétek, amit a, és ne azt keressétek először, ne azt kövessétek először, amit a világ vár, a hitetlen környezetetek, családtagotok, a pénz diktál, vagy a siker vágy a szívetekbe, ne azt kövesd, keresd először az atyádnak az uralmát, országlása, érvényesüljön a te életedbe. Jézus ezt a parancsot adta neki, és aztán azt mondta, utána minden más egyéb, aminek szükséged van, meg fog adatni. Imádkozz az Atya országa eljöveteléért, és törekedj arra, hogy te magad az atyád uralma alatt élő ember legyél már a földi életed során. És azt is mondja Jézus, hogy hirdesd az Istennek az országát, az Istennek az uralmát, mindenek feletti regnálását. El kell mennünk, hogy így mondjam, ki kell mennünk ebbe a világba, és a kiskirályoknak, akik közül az első mindjárt ott van, ahol mi vagyunk, a másik meg a feleségünk, meg a gyerekeink, a kiskirályoknak a világába, testvérek, kell hirdetnünk, hogy nem mi vagyunk a királyok, hanem egy király van, az atyánk. Mondani kell az embereknek őt, és képviselni őt, és bizonyságot tenni róla. Menj, elmondja Jézus, és hirdesd az Isten országát, az Isten uralmát. Élj az alatt, de hirdesd, beszélj erről. És olyan jó, hogy ebben nem is vagyunk egyedül hagyatva, mert egyrészt mellettünk vannak az Atya többi gyermekei, és mellettünk van mindenek fölött Jézus Krisztus, aki ad nekünk erőt, ahhoz, hogy, és képességet, és bölcsességet, és szeretetet ahhoz, hogy imádkozzunk az Atya uralmának eljövetelért, hogy éljünk az Atya uralma alatt, és hirdessük az Atyánk mindenek felett való királyságát. Jézus erőt ad nekünk ehhez, mert szükségünk van hozzá. Mert mihelyest mi elkezdünk itt egy másik úrról beszélni, egy másik urat követni, annak engedelmeskedni, és az ő országa eljövetelé azonnal ránk fognak törni, testvérek, e világ urai, e világ kiskirályai, e világ nevetséges törpéi, akik nem akarják, hogy az Atya uralma megvalósuljon. Szenvedésbe lesz osztályrészünk. Munkahelyen, otthon, iskolába, kollégiumba, ha mi imádkozunk az Atya országáért komolyan, és élünk az Atyánk uralma alatt, és hirdetjük, hogy ebben a világban nincs más úr egyedül, ami atyánk. És uralkodni is fog. Lesz szenvedésbe részünk, de a győzelem a miénk. A győzelem a miénk. Végül, testvérek, még azon gondolkozzunk egy kicsit, hogy vajon kik jutnak be az Atya uralmába, vagy hogyan juthatunk az Atya uralma alá, testvérek. Hát erre egyszerű válaszolni. Az Atyánk uralma alá, az Atyánk országlásába, országába, Jézus Krisztus által juthatunk be egyes-egyedül. Egyes-egyedül ő általa. Akik hittel, hogy így mondjam, befogadták Jézust a szívükbe, azok benne befogadták az Atyát, és benne befogadták az Atyának az országát és uralmát is. Jézus Krisztus előtt meghajlunk, akkor meghajoltunk az Atya előtt, mint az Úr előtt, a mindenség Ura előtt. És akkor már ott is vagyunk az ő uralmi zónájába, ha szabad így mondani. Amíg Jézust nem fogadtuk be a szívünkbe, testvérek, amíg nem fogadtuk el őt, ami meghalt és feltámadott dicsőséges Krisztusunkat, aki a mi szabadítónk, üdvözítőnk, amíg nem fogadtuk be, addig nem vagyunk az Atya uralma alatt. Addig a test uralma, meg a világ uralma, meg a sátán uralma alatt állhatunk, de nem az Atyánk uralma alatt. Onnantól kezdve, hogy Jézus befogadtuk, onnantól kezdve az Atya országlása érvényes és érvényesülhet fölöttünk. Fogadjátok el tehát Krisztus testvérek, mint megváltótokat és uratokat, és benne és általa bekerültök az Isten uralmi zónájába, az ő országába, az ő országlása alá kerültök. Amikor az ember oda belép testvérek, akkor persze mondhatja, hogy Atyám mindenségnek egyedüli ura, kérlek téged, hogy bocsáss meg, hogy eddig a magam kis királyaként éldegéltem. És követtem, ami nekem úgy jónak tűnt, meg emberek akarata szerint éltem. Nem akarom folytatni. Segíts engem, hogy mostantól, megtisztulva a te kegyelmed által, hadd éljek én a te uralmad alatt, Atyám. Jézus Krisztus kegyelmét, szeretetét, őt magát elfogadva, bekerülsz az Isten uralmi, az Atya uralmi zónájába, az Atya országába, és az ő uralma kiterjed terejád is. Amíg Jézus neked nem kell, nem fogadod el, nem fogadod a szívedbe, úgy, hogy a Bibliában előtted áll, addig még kívül vagy az Atya uralmi zónáján. És érvényesül ott rád mindaz a nyomorúság, ami érvényesül ott, ahol nem uralkodhat az Isten. Testvérek, hadd térjek most itt vissza befejezésül a bevezetőben mondottakra, mert onnan indultunk el, ugye, hogy a mai embereknek, a mai társadalomban nincs egy pozitív jövőképük. Az alagút fény végén nincsen fény, csak egy nagy sötét luk. Egy nagy sötétség. Szörnyű, rémisztő sötétség. A keresztény embereknek azonban, a Jézust elfogadó keresztényeknek, az atya gyermekeinek azonban van pozitív jövőképe. Mert ők az egész történelmet a Bibliának a szemüvegén keresztül, a Bibliának a lencséjén keresztül nézik. És ezért tudják, hogy igen, van ennek a világnak egy teremtője, és van egy újjáteremtője. Ez a mi atyánk, a Krisztus által az atyánk lett. És ezért a mi számunkra a történelem alagútjának a végén nem sötétség van, hanem egy nagy világosság, egy elviselhetetlen, csodálatos világosság. Mert ott van az Atya országlása. Az Atya országává válik az egész mindenség. Nekünk pozitív jövőképünk van, testvérek. Ha hiszünk az Isten szavának, ha hiszünk Jézus Krisztusnak, pozitív jövőképünk van. És ezért az életünket se úgy éljük, ahogy a világ fiai. Mert mint vesse bele magát az élfhajház, hedonista és értelmetlen életbe az, akinek nincs pozitív jövőképe. Nekünk pozitív jövőképünk van, és nem áltatjuk magunkat, mert az Isten szavára építjük a mi pozitív jövőképünket. Ezért mi felelősen élünk. A holnapra gondolunk. Ha a halál eszünkbe jut, számunkra a halál se egy sötét alagút vége, ami a még nagyobb sötétségbe torkollik, hanem a számunkra a halálunk alagútjának a végén is fény van, mert vár minket az atyánknak az országlása, az atyánknak az országa. Mi oda megérkezünk biztosan. Nem csak a történelem fut be ebbe a végcélbe, a mi kis egyéni élettörténetünk is befut. Honnan tudjuk, hiszünk az Istennek. Hiszünk neki. Ezért mi a földi életünket máshogy éljük. És olyan csodálatos, testvérek, hogy nem kell, hogy a mi életünkre jellemző legyen az a cinizmus, kiábrándultság, rezignáció, az a nincs jövő életérzés. Mi nem ezzel élünk ebbe a világba. Nekünk csodálatos reménységünk van. Az Atya országlása eljön, országa megvalósul, és mi ott leszünk ebben a csodálatos országban. És élvezni fogjuk ezt a csodálatos uralmat, amit az ő uralma jelent. Nos, tanítsuk erre egymást is, meg környezetünket is, és most a gyerekeknek van a hittan évnyitó tulajdonképpen. Hát a gyerekeinket is tanítsuk meg erre, testvérek. Erre a történelem szemlélet és életszemléletre. Mutassuk meg nekik, és itt a gyülekezetben, ha valaki nem tudja otthon megmutatni, itt a gyülekezetben mi megmutatjuk a gyerekeknek, az Isten igéje alapján, hogy az ők is egyéni életüknek a végén is ott állhat a csodálatos vég. Az Atya országa, az Isten országa, a mennyeknek országa, ugyanazt jelenti mindegyik kifejezés. És megmutatjuk nekik, hogy a történelemnek a végén is az áll. És ezzel megadjuk nekik is azt a lehetőséget, hogyha a Szentlélek munkálkodik a szívükbe, ők ne legyenek ilyen hedonista, meg a mának élő, meg ilyen rövid távon gondolkozó, orrukig se látó emberek, hanem tanuljanak meg a jövő fényében élni, felelősen, az Atya akaratát keresve, Isten dicsőségére, az ő uralma alatt, boldog, harmonikus életben. Ezt szeretnénk ebben a gyülekezetben tanítani, és erre tanítom én is most a testvéreket. Tanítsunk erre mi is másokat. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy tanítasz minket imádkozni. És köszönjük néked, hogy nem csak azt oltottad a szívünkbe, hogy vágyunk az Atya nevének a megdicsőülésére,
a mindenség színe előtt, hanem vágyjunk arra is, hogy jöjjön el atyánk országlása és regnálása, valósuljon meg. Úr Jézus, köszönjük néked, hogy azt akarod, hogy elszakadjunk a magunk kis törpe gondolataitól és rövidtávú terveinktől. Azt akarod, hogy föltekintsünk, és ezeket a hatalmas és dicsőséges dolgokat vágyja a mi szívünk. Atyánk, szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod. Köszönjük te néked, hogy ilyen vágyak tölthetik be a szívünket, hogy ezért esedezhetünk. Köszönjük néked, atyánk, hogy a te uralmad csodálatos uralom. Köszönjük mindazok, akik ezt már tapasztaljuk, és akik abban élünk. Köszönjük a te békességedet, amit kaphattunk. És kérünk téged mindazokért, akik még nem ebben az uralomban élnek, a családunkban, akár gyülekezetünkben is, hogy hadd hódoljanak meg előtted, és hadd ismerjék el maguk fölött a te uralmadat, már itt a földi életükben is. És köszönjük néked, atyánk, hogy a te uralmad egyszer az egész mindenségre kiterjed majd. És légy áldott azért, mert az egy csodálatos állapot lesz. Megvalósul majd az Isten országa. A mennyek országa leszáll a földre, és minden más lesz. Légy áldott, hogy ez a világ nem marad olyan, mint amilyennek most látjuk, és amilyen holnap lesz, hanem egészen megújul, mert te mindent újjáteszel. Köszönjük néked, atyánk, hogy csodálatos lesz majd ott lenni, mint a te néped, mint a te gyermekeid, mint a te háznéped. Kérünk téged arra, hogy könyörülj meg rajtunk, hogyha netalántán ilyen sötéten látnánk a saját életünk jövőjét is, és a világtörténelem jövőjét is. Könyörülj meg, hogy ne a világ által elénk beadott, a média által elénk beadott, a hitetlen filozófusok által elénk beadott lencsén lássuk a világot és a történelmet és a magunk életét, hanem a te ígédnek drága lencsén és szemüvegén keresztül. Mert egész más rajzolódik elénk. A valóság, az igazság. Köszönjük ezt te néked. Kérünk, hogy áld meg most szívünkben az igédet, és jöjj velünk a mi jövő hetünkre is, kísérd lépteinket, és vezess bennünket, járj előttünk is, világítsd az utat, fogjad a mi kezünket, és add, hogy a te uralmad alatt élő emberekként tudjunk járni, kelni ebben a világban. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, egész országunkat, népünket, vezetőinket, egyházainkat. Könyörülj meg, hogy minnyáján a te uralmad alatt élő emberekké válhassunk. Ámen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Az ajtót szabadna kérnem, hogy nyissátok már ki, légy szíves. Hadd mozduljon egy kicsit a levegő. Ja. A hitta névnyitó jegyébe hadd jöjjenek be a gyerekek egy pár percre, és hallgassuk meg őket.
Azokat az apróságokat, barkányokat, amiket minden nap készítettünk, De amit tetszenek látni, egy nagyon szép és szemléletes és jól magyarázható gyerekek számára is érthetően magyarázható Zsoltárt tettünk át a gyerektáborunkban, a 23. Zsoltárt. Ezeknek a képeknek a segítségével baraboltuk be a legelőtt a jó pásztor nyomában. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényei vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, a te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztal terítesz nekem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal, csordultékban poharam, bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem, életem minden napján, s az Úrházában lakozom hosszú ideig. Ezt megtanultuk. Minden nap egy ige verset, és hozzá rengeteg éneket. Nagyon jó hangulatban telt a nyári gyerekhetünk, baleset nem ért bennünket, nagyon áldott volt a konyhai szolgálat, bőségesen ért, gazdagon gondoskodtak a táborban résztvevő gyerekek mindenféle igényeiről. Köszönjük szépen! A ránk következő tanévben két szálon fut ismét a gyerekmunka a gyülekezetben, a vasárnap délelőtti gyerekisten tiszteleteken. Itt a pásztor nyomában indultunk ma el, egy nagy utazásra, és az Új Szövetség mindenféle közlekedési eszközét fogjuk végig tanulmányozni, illetve a hétköznapi gyerekórákon, csütörtökön, illetve pénteken, a meghirdetett időpontokban várjuk szeretettel a gyerekeket. Ott megismerkedünk az Úr Jézussal, a Messiás királlyal, és Mózessel, az erős szívű szabadítóval. Szeretettel kérjük az imádságokat, hogy tudjunk mi szolgálók és helytállni az Úristen akaratának engedelmeskedve, olyan szavakat mondani, amiken keresztül eljut a élő ige a gyerekek szívébe. Kérjük az imádságokat azért is, hogy szaporodjanak az igvezilők, és kérjük azért is, hogy békességben és rendben tudjanak folyni ezek az alkalmak. Hívogatunk mindenkit ezekre, ezek az alkalmak nyitottak, évközben is be lehet kapcsolódni, és hogyha valakinek ismerőse, barátja, unokája vagy rokona van, akit érdekel a református ittanoktatás, szeretettel várjuk és hívogatjuk. Még egy utolsó mondat, szeretnék minden kisdiáknak, nagydiáknak áldott tanévet kívánni, és a pedagógusoknak is. Tudjon mindenki a maga helyén helytállni.
Köszönjük szépen. Amíg kimennek a gyerekek, hirdetem a presbiter testvéreknek, hogy lesz presbiter képzési alkalom. Ki van téve ide a presbiteri hirdető táblára a legközelebbi alkalomnak a meghívója. Nézzétek meg, és ha tudunk, akkor menjünk át, a Honvéd téren lesz, úgy emlékszem, szeretettel hívnak és várnak oda bennünket. Végül pedig hirdetem a gyülekezeti alkalmainkat. A jövő héten már megtartjuk rendesen a hétfői ifjúsági óránkat is. 18.30-kor van, egy kicsit rosszul van itt írva a mai ismertetőnkön, nem 18.30. A bibliaóránk az 18 órakor van. És jövő vasárnap itt a gyülekezetben lesz a házaspári körnek is a nyitó alkalma. Tehát jövő vasárnap 16 órakor itt lesz a házaspári kör nyitása. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a 449. éneket énekeljük el befejezésül. 449. énekünknek kijelölt verseit. A 449. énekünk első három, valamint 7.-8. versét. Az első vers így kezdődik: Uram, téged tisztellek méltó hálaadással. A 449. énekünk után a himnuszunkat énekeljük el.
Oh.
Áldás békesség.